Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Katona Tamás, 1948-ban született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Leningrádi Tudományegyetemen végezte, ahol jeles eredménnyel szerzett matematikus oklevelet. Egyetemi doktori fokozatot közgazdaságtudományból summa cum laude minősítéssel a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kapott 1978-ban. A demográfia tudomány kandidátusa 1984-ben lett, és 1998-ban közgazdaságtudományból habilitált. Pályáját a közigazgatás és a felsőoktatás határozza meg. A Központi Statisztikai Hivatal volt az első munkahelye. 10 évig tudományos segédmunkatárs és tudományos munkatárs volt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetében, majd újabb 10 évig a KSH intézményének, az Állami Népességnyilvántartó Hivatalnak volt a főosztályvezetője, illetve hivatalvezető helyettese. A hivatal 1990-ben a Belügyminisztériumhoz került, ahol az informatikai hivatal vezetőhelyettesi, majd megbízott vezetői tisztségét látja el. 1995-ben visszakerül a KSH-ba, ahol 1998-ig az elnöki tisztet tölti be. 2003 és 2004 között a miniszterelnök helyettes kabinetfőnöke, később kabinetfőnöke. 2004 és 2010 között pénzügyi területen dolgozik, a pénzügyminisztérium államtitkáraként, valamint a Magyar Államkincstár elnökeként. 2010 óta a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja. 1978 és 2000 között a Marx Károly a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem statisztikai tanszékének félállású tanársegéde, adjunktusa, docense. 2001 és 2010 között az ELTE statisztikai tanszékének vezetője. 1996 óta a József Attila Tudományegyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem statisztikai tanszékének docense. 1999-től professzora, 2013-ig a tanszék vezetője. A Közgazdaságtudományi Doktori Iskola törzs tagja, 8 évig a Közgazdaságtudományi Doktori Tanács elnöke. 2010 óta az egyetem szenátus tagja. Felkérem Katona Tamás professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. A témát úgy választottam meg, hogy néhány olyan kérdéssel foglalkozunk, amelyek a statisztikát érintik, de természetesen nem a statisztikus oldaláról, de nem tagadom, hogy a statisztikus szemével fogom vizsgálni azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyeket a statisztika mérni hivatott, de természetesen olyan módon, hogy ezt a érintettek, a közönség, a más tudományterületek képviselői is megértsék, elfogadják, sőt, hozzájáruljanak annak a továbbfejlesztéséhez. Vagyis minden tudományban nagyon fontos a mérés, a mérhetőség problémája. Ez lejátszódott tulajdonképpen már a 18. században a természettudományokban, aztán később az élő természettudományokban. Gondoljunk az orvostudományra, milyen fontos szerepe van a diagnosztikának, vagyis a mérésnek. De valahol hasonló szerepe van azt hiszem a statisztikának is, mert a statisztikusnak az a felelőssége nagyjából, mint a diagnosztának, nyilván nem ő gyógyítja a beteget, de azért a megfelelő diagnózis nélkül a szakorvos sem kezd gyógyításba nyilván. Hát valahol így kell együttműködni a statisztikusnak, a szociológussal, a közgazdásszal, más tudományok képviselőivel ahhoz, hogy ezek a mérések megbízhatók legyenek, elfogadhatók legyenek, és közérthetőek legyenek. Tehát, hogy mondtam, a statisztikus szemével vizsgálom ezt a kérdést, de azt szeretném bemutatni, hogy hol vannak a mérésnek és a mérhetőségnek a határai, hol vannak azok az értelmezési problémák, amelyek esetleg gondot okoznak abban, hogy bizonyos folyamatokat mérni tudjunk. És persze nem lehet tagadni, hogy miután itt sokszor kényes kérdésekről is szó van, amely a politikát is érinti, itt fölmerülhet az a kérdés is, hogy hihető-e a statisztika, elhiszik-e, amit a statisztikus mond, bemutat, hogy ott tévedésről van ez szó, vagy szándékos variációról. És ugye a mai világban, ahol szoktuk mondani, egy összeesküvés elméletes világ, ott persze ezek a kérdések is fölmerülnek, de én nem ezzel szeretnék foglalkozni, csak jelezni akartam, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez is komoly kérdés, sőt, nagyon gyakran egészen komoly kérdés. Azért a rendkedvéért mutatok két ábrát, amellyel megpróbálom a statisztikának a feladatát érzékelni. Az egyik ugye az a kérdés, hogy hogy lehet az adatokat, az információkat gyűjteni, tárolni, hasznosítani. Itt három fogalomról szoktunk beszélni, az egyik maga az adat, azt szoktuk mondani, hogy ez egy objektív tény, szám, amely tükrözi a valóságot. Az információ ezzel szemben azt taglalja, hogy az a hasznos és a döntéshozatalt szolgáló adatok összessége. Tehát úgy is lehet mondani, hogy amíg az adat az objektív, az információ a szubjektív, mert függ a befogadótól, attól is függ, hogy egy adott információt én hasznosnak vagy kevésbé hasznosnak találok. Nyilván, ha most elkezdem firtatni a múlt heti angol kriketbajnokság eredményeit, annak a többsége valószínűleg nem információ a jelenlévőknek, mert annyira azért nem foglalkoztat bennünket a angol kriketbajnokság, de mondhatnám azt is, hogy időszerűnek kell lenni ennek az adatnak, ahhoz, hogy információ legyen. Ugye, mert ha most közlöm önökkel, hogy meghalt második Rákóczi Ferenc, nagy valószínűséggel nem mondok újat. Persze fölmerül a kérdés, hogyha valaki nem tudja, ki volt második Rákóczi Ferenc, annak lehet, hogy újat mondok, de annak meg megint nem információ, mert akkor neki nem mindegy, hogy meghalt. Szóval ezért az információ ilyen szempontból szubjektív, és akkor van egy harmadik elem, amire szeretnék majd többször visszatérni, ez az ismeret. Ugyanis ahhoz, hogy azok az információk hasznosuljanak, ahhoz szükség van valamilyen ismeretre, tudásra, jártasságra, és majd erre még visszatérek, hogy a statisztika jártasság mit jelent, és hogyan képzeljük el a statisztika oldaláról, aztán persze lehet, hogy nem mindenki így látja. És ahogy mondtam, még azért egy rövid definíciót is hadd adjak, azért minden tudományág ad magára, minden tudomány, amely ad magára valamit, és hát mindegyik ad magára, az azért igyekszik egy viszonylag zárt definíciót adni, ami úgy szól ebben az esetben, hogy a statisztika az egy olyan tudományos módszertan, szoktuk mondani, hogy módszertani tudomány a statisztika, hiszen az a feladata, hogy módszereket alkosson, dolgozzon ki, és fejleszen tovább. Illetve egyben a statisztika az egy gyakorlati tevékenység is, amely arra hivatott, hogy a valóság tényeit valamilyen tömör formában rendszerezetten ismertesse, általában a számok nyelvén. Van, aki ezért szereti, és van, aki ezért nem szereti. De ez, ahogy már utaltam rá, igen régen így van, és ahogy például a társadalomtudományokban hogyan hasznosul a statisztika, ez megint csak nem a 20. század, hanem már a 18-19. Századnak a gyakorlatából is végigkövethető, mert például, amikor az első jogászképzésnek a tematikáját kidolgozták Magyarországon, akkor annak már része volt a statisztika, mégpedig akkor úgy nevezték ezt, hogy politikai számtan. Ami tulajdonképpen azt akarta kifejezni, hogy a társadalom elemeit vizsgálják. És ahogy mondtam, a statisztika jártasságnak szerepe van abban, hogy megértjük ezeket a folyamatokat. Most ilyen kicsit iskolásan három szintjét említem a jártasságnak azt mondjuk, hogy van egy elemi szint, ugye minimum, hogy valaki megértse a statisztikai információkat, az képes legyen felfogni, legyen egy középső, egy átlagos szint, amikor nem csak arról van szó, hogy valaki az adatokat megérti, hanem képes ennek az elemzésére mondjuk legalábbis tudatosan használja, és nem keveri össze a százalékot a százalékponttal mondjuk. És aztán van egy harmadik szint, reményeink szerint minél többen kerülnek ebbe a csoportba, azt mondjuk, hogy azt lehet haladó szintnek tekinteni, amikor valaki tényleg értő módon tud bánni ezekkel az adatokkal, és meg tudja ítélni ezeknek az adatoknak a megbízhatóságát, sőt, tulajdonképpen ehhez az is társul, és az is segít, hogyha valaki érti azt is, hogy ezeket az adatokat hogyan, miként állítják elő. Egyébként is a statisztikának, mint jó néhány tudománynak, ugye az a nagy problémája, hogy gyorsan fejlődik a módszertan, és most egy kicsit eltúlozva dolgot, vagy kicsit viccesen azt mondhatom, hogy az egyik legnagyobb dilemmája a statisztikának, hogy egyre megbízhatatlanabb adatokat dolgozunk föl egyre korszerűbb módszerekkel. Tehát az egyik legkritikusabb kérdés, hogy az adatok, az alapadatok megbízhatóságát hogyan tudjuk megítélni, tudunk-e azon egyáltalán javítani, és tudjuk-e olyan módon összesíteni ezeket az adatokat, amelyek adott esetben, hogyha nem tökéletes pontosságúak, akkor is kielégítő eredményt ad. Ennek természetesen van egy szigorú követelménye, ami a statisztikai etikának az alapjai közé tartozik, hogy minden adatközlésnél meg kell mondani az adatok megbízhatósági szintjét, a pontosságát. Ez vonatkozik arra is, hogyha mintavételekről van szó, de vonatkozik arra is, amikor egy adatfelvételnél az látható, hogy bizonyos információk esetleg nem teljesen megbízhatóak, akkor utána kell menni, hogy milyen mértékű ez a megbízhatatlanság, és meg kell tudni ítélni, hogy ez az adat felhasználható-e, vagy nem. És akkor hadd mutassak három táblát, így néhány statisztikai táblát majd mutatok, de csak inkább azért, hogy érzékeltessem, hogy mire gondolok. Itt az első a beruházások volumenét mutatja. Itt, amit látunk ezen a grafikonon, hogy hatalmas ugrálások vannak. Ez most hihető, nem hihető, van-e itt valami probléma? Részben van itt egy szezonalitás is, ezt mondjuk negyedévről negyedévre az természetes, habár itt mindig az előző év azonos negyedévéhez viszonyítunk, ami ezt kiküszöböli, hogy télen kevesebb beruházás van, mint nyáron, mert mondjuk építeni nem lehet, de gépeket beszerezni természetesen télen is lehet. De olyan alacsony a bázis, hogy tulajdonképpen a hirtelen ugrások teljesen elfogadhatóak. Ez egy másik ábra jól mutatja, hogy a beruházási ráta annyira alacsony lett az utóbbi időszakban, hogy ugye ez azt jelenti, hogy ha 20% az éppen az amortizációt fedezi. Ugye ez alá mentünk. Van egy másik ábra, az építőipari termelés. Itt ugyanerről van szó, iszonyú alacsony a bázis. Most megjelent néhány uniós projekt, néhány vasútfejlesztés, és rögtön hirtelen megemelkedett, tehát ez teljesen hihető. Ugye szoktuk mondani a statisztikában, hogyha egy bili helyett kettőt gyártanak, a 100%-os növekedést jelent, tehát ilyen formán ezek a nagy ugrások teljesen elfogadhatók. És akkor van egy harmadik dolog, itt a regisztrált bűncselekmények számát mutatja ez az oszlopdiagram sor. Az egyes negyedévekben, az előző éveket figyelembe véve egészen az idei második negyedévig, ezek a nagy ugrások, ezek már nem magyarázhatók. Ezeknek a nagy ugrásoknak egyszerűen az az oka, és ez sok információ alátámasztja, hogy ezek az adatok nem torzításmentesek. Mert úgy készül a bűnügyi statisztika, ez nagyon sok problémát okozott már eddig is, amelyek nem kellően megbízhatóak, mert nem valósul meg az objektivitás minimális feltétele, arra az időpontra írják be az adatot, amikor ezt a nyomozhatóság lezárja, van benne sajnos érdekeltség, tehát sok oka van ebben, most nem akarok belemenni, csak jelzem, hogy ennek utána megyünk, akkor azt kell mondani, hogy ez bizony nem felel meg a szakmai kritériumoknak. Na most, ha nézzük, hogy a statisztikai tevékenység tulajdonképpen mit is jelent, ugye, hogy erre már utaltam, a társadalmi gazdasági folyamatokat és jelenségeket vizsgálja, méri, mutatja be, és ennek megfelelően három ágazatra szoktuk osztani. Van a népesedés statisztika, amely a népességi folyamatokkal, népesedési folyamatokkal foglalkozik. Van a gazdaság statisztika, amely az alapvető gazdasági folyamatokkal, a társadalom statisztika, amely a társadalom jelenségeit és folyamatait vizsgálja. Mindegyikre majd még kitérek, a népesedés statisztikára nem, de a másik kettőre. Ez egyébként az időrendet is jelenti, hogy először a népesedés statisztika alakult ki, már az ókori Kínában végrehajtottak népszámlálást, az egyik kínai dinasztia hajtott ilyet végre, mert kíváncsi volt a hadrafogható potenciára. Ez is egyébként jellegzetessége a statisztikának, hogy a kérdésekből mindig kiderül, hogy mi a valós ok, mert például a férfiakról föltettek jó néhány kérdést, mihez ért, ugye ezt ma úgy mondanánk, hogy mi a foglalkozása, vagy mi a szakképzettsége, hány éve, stb. Aztán a kérdői végén volt egy sor, ott volt, hogy nők és gyermekek, és oda csak egy számot kellett beírni. Ez a futottak még kategória kvázi, mert erre nem volt kíváncsi a kínai uralkodó, hogy hány nő vagy gyermek van a birodalomban. Aztán, hogy egy másik ókori példát is mondjak, éppen ugye a Bibliából is tudjuk, a Augustus császár elrendeli a népszámlálást az egész római birodalom területére, de ugye a helytartó hozzá is teszi, hogy mindenki menjen a szülőhelyére, hogy össze lehessen írni. Na hát ezt a mai fogalmak szerint úgy mondanánk, hogy ez nem egy felhasználó barát megoldás. Hát ma már a statisztika ennél sokkal felhasználó barát megoldásokat igyekszik elteni, és esetleg szoktuk harmadik mellett még egy negyedikként a környezet statisztikát is ide venni az utóbbi 30 évben. Ennek az az oka, hogy ezzel a környezet statisztika fontosságát akarjuk jelezni, a környezet állapotára vonatkozó információk gyűjtését. Na most a gazdaság statisztikát elemezve egy kicsit, ugye a mérhetőség problémáját említettem ugye mindjárt a bevezetőben. Itt mindig azt kell mérlegelni, hogy azok a gazdasági ügyletek, amelyek lezajlanak, azok hogyan mérhetők. Ennek van 5 csoportja, ugye azt mondjuk, hogy vannak viszonylag egyszerű, tehát értékben közvetlenül mérhető ügyletek, ugye egy árubeszerzés, vásárlás, termékértékesítés. Itt egy szigorú szabály van, hogy mindig az eladott áru értékét kell figyelembe venni, nem azt, amit kitűznek, hanem azt, amin ténylegesen értékesítik. Vannak olyan ügyletek, amelyek megfigyelhetők ugyan, de értékben nem mérhetők, ilyen például egy barterügylet, vagy a társadalmi szolgáltatásként nyújtott oktatás, mi ettől most ugye igyekszünk távolodni, úgyhogy segíti a statisztikát. Ide tartozik aztán a megfigyelhető belső ügyletek köre. Ehhez valamilyen értéket kell társítani, hiszen a belső ügylet az azt jelenti, hogy egy cégcsoporton belül jön létre az ügylet, és ennek jelképes ára van, ilyenkor becslést kell alkalmazni, mert lehet, hogy nem valós árat fogalmaznak meg. Ezt itt szeretném megjegyezni, hogy ez általában is gond a statisztikában, hogy mi van akkor, ha szándékosan félrevezetik a statisztikust. Van egy alapszabály, amit általában nálunk a gazdasági szereplők is, meg a magánszemélyek is tartanak, hogy minden hatóságnak egyformát kell hazudni. Tehát ha valaki az adóhatóságnak netalántán hát nem a valós eredményeit adja meg a cégének, akkor nem gondol arra, vagy nem hiszi el, hogy a statisztikus az nem használja föl más célra, csak statisztikai célra, hanem akkor itt is bizony torzíthatja az adatokat. És akkor vannak konstruált belső ügyletek, ahol tulajdonképpen még a fogalmat is nehéz értelmezni, és magát, a jelenséget megfigyelni, mert például az nem egyszerűen meghatározható egy értékcsökkenés. Például ezt maga a cég dönti el, hogy 5 év alatt írja le a azt a tárgyat, vagy két év alatt, ugye erre csak szabályok vannak, hogy vele ki vesz egy munkácsi festményt, és akkor úgy gondolja, hogy két év alatt leírja, ezt persze a számviteli törvény természetesen nem engedi meg, mert azért ez túlzás lenne, de például egy informatikai berendezést két év alatt is le lehet írni, és akkor vannak olyan ügyletek, amelyeket tulajdonképpen elemzési célra kreálunk, mondjuk, hogy osztalékot fizette, nem fizette, és akkor még a két legkényesebb dologról nem beszéltem, ami nehezen sorolható idebe, hogy mi van a szürke gazdasággal, vagy mi van a fekete gazdasággal. Tehát amikor azt mondja a statisztikus, hogy ennyi volt a gazdaságban az előállított új érték, vagy az ipari termelés mennyi volt az előző évben, akkor nem azt kérdezik tőlünk, hogy mondjuk meg, hogy a vállalatok mit jelentettek. Hát ez kit érdekel? Az az érdekes, hogy mennyi volt tényleg az ipari termelés. Vagyis a szürke gazdaságot valamilyen módon becsülni szoktuk. Erre szerencsére vannak azért lehetőségeink, mert a statisztikai rendszerben ugye sokféle információ jön össze, és ezeknek az információknak az összességéből áll maga az agregát adat, ami azt jelenti, hogy ha esetlegesen a hústermelésnél, hát ugye azt szokták mondani, hogy ott van némi szürke gazdaság, mert áfát csalnak, ezt a szamas csinálnak, megutasztatják az árut, de látjuk a húsfogyasztást. És hát nagyjából ugye annyi hús kell termelni legalább, mint amennyit fogyasztanak, mert ugye azt nem tételezzük föl, hogy egymást teszik meg az emberek, tehát akkor nyilván van valamilyen forrás. Tehát már is tudunk becsülni, most nagyon leegyszerűsítettem, mert ezt hosszabban lehetne mondani, egy egész előadást megér maga a szürke meg a fekete gazdaság. Tehát ilyen módon ezt úgy szoktuk mondani, hogy belebecsüljük. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mennyi Magyarország GDP-je, ez most folyó áron 30 ezer milliárd forint, ebbe benne van az a becslés, ami a szürke gazdaságot jelenti. Természetesen hát megfelelő hibahatárokkal. A mostani becsléseink azok úgy néznek ki, hogy olyan 15-16% körül van a szürke gazdaság részaránya az egész gazdaságban. Ez nem kevés, de egyébként észak-nyugatról délkelet felé haladva ez növekszik. Mondjuk Skandináviában, sőt Nagy-Britanniában általában egészen kicsi. Olaszország környékén, Görögországban meg igen nagy. A kettő között vagyunk, azzal a megjegyzéssel mondom ezt, hogy valójában mi kicsit közelebb vagyunk délhez, mint északhoz, ellentétben a földrajzi helyzetünkkel. Tehát a földrajzi helyzetünkhöz képest egy kicsit közelebb vagyunk délhez ebben a statisztikai mutatóban. És akkor van még a fekete gazdaság, amire azt szoktuk mondani, hogy azt nem becsüljük, és azzal nem számolunk. A fegyverkereskedelem, a pénzmosás, lánykereskedelem, tehát ezekkel nem számolunk. Ez nehéz is lenne definiálni, hogy az új értéket állít elő, tehát ezért ezzel nem számolunk. Ja, bocsánat, nem nyomtam meg itt, ugye, de említettem, hogy belső ügyleten azt értjük, amikor egy gazdasági egységen belül történik maga a tranzakció. Ez lehet egy gazdasági szervezet, vagy lehet egy cégcsoport. Ez az utóbbi az, ami általában nagyobb gondot okoz, mert ugye ez a variációs lehetőségeket elég jól mutatja. Ha most megnézzük, hogy milyen módszerekkel dolgozik a statisztika, akkor van egy általános eszköztárunk, ahol leírjuk az alapvető információkat, legegyszerű mutatókat, meg egy kicsit bonyolultabb mutatókat is meghatározunk. Aztán vannak a szakstatisztikákhoz kapcsolódó speciális módszertani kérdések, amikor kimondottan ahhoz igazodunk, hogy a gazdaságnak, sőt azon belül az iparnak, az agráriumnak milyen problémái vannak, mi az, amit mérni kell, és mi az, amire ők kíváncsiak. És természetesen végül azért említem meg az adatgyűjtésnek és a feldolgozásnak a szakmaiságát, mert ebből valamennyit érezni és értenie kell a felhasználónak ahhoz, hogy értékelni tudja az adatokat. Tehát ezt az orvosi hasonlatot mondtam az elején, nyilván ugye annyira szakosodott a orvostudomány is, és az orvostudomány képviselői, hogy mindenkinek van egy szakterülete, amit ez kiválóan ért. De azért nyilván, ha ő abszolút nem érti, hogy mit csinál a diagnoszta, akkor úgy van vele, mint az a beteg, aki forgatja a labor leletét, és nem érti, hogy mi van benne. Ugye, hát kivéve természetesen a hipohondert, aki az orvosnál is jobban érti, de ez egy más kérdés. Ezt azért hoztam szóba, bocsánat, a banális példáért, mert időnként tapasztalunk ilyesmit a mi tudományágunkban is, amikor valaki úgy gondolja, hogy jobban ért a statisztikához, mint mi, ami nem zárható ki persze, csak ez időnként azért gondot is okoz. Na most, amikor azt nézzük, hogy a statisztikai adott előállítás milyen ismereteket igényel. Először is itt látni kell, hogy a statisztika mindig egy sokassággal foglalkozik. Ugye a statisztika az összehasonlítások tudománya, egyedi jelenségeket a statisztika nem tud megfigyelni, értékelni, hosszú idősorokat értékel, tehát ahhoz sok minden kell, de természetesen ehhez meg kell szervezni az adatgyűjtést. Itt utaltam arra, hogy verifikálni kell az adatokat, mert ha megbízhatatlan adatok gyűlnek össze, azzal nem tudunk mit kezdeni. Ezért nagyon fontos az adatok ellenőrzése, és itt van a lényeg most a mi szempontunkból, úgy értem, hogy az előadás tárgya szempontjából, hogy szükség van egy hihetőségvizsgálatra. Mindig elemezni kell, hogy egy-egy adat kellően megbízható-e, nincs-e benne tudatos torzítás, mert lehet egy véletlen hiba is, az is egészen más, és egészen más az is, amikor tudatosan hamis adatokat közölnek a statisztikussal, lásd, amit mondtam, hogy egyformát kell hazudni. Vagy egyáltalán az az adat nem arra válaszol, mint amit kérdezünk, mert félreérti a kérdező, és esetleg ez csoportosan előfordul, akkor az nagyon jelentős torzításokat visz be. Ha ezt elvégeztük, csak akkor lehet mutatókat számítani, elemezni, és az összefüggéseket keresni. Itt még az is lényeges, hogy itt meg kell találni a megfelelő megoldást. Itt is hadd mutassak két ábrát. Az egyik ez a GDP számítását jelenti. Ugye itt így fordítja le a statisztikus a gazdaság növekedését, kérdezik, akkor mi azt tudjuk mondani, hogy hogyan alakult a GDP. Ez nem mindig ugyanaz, de egyelőre nem tudunk ennél jobbat. Egyébként is mindig van egy vita, hogy lehet egyetlen mutatóval jellemezni a folyamatokat. És akkor persze, hát azt lehet mondani, hogy ez egy nonsens, hát nem lehet ennyire szimplifikálni. Akkor nézzünk 3-4 mutatót, aztán ennek mindig az a vége, hogy a 3-4-ből 13-14 lesz, és akkor már nem lehet értékelni. Mindig vitatják a GDP-t, tehát ez a bizonyos bruttó hazai terméket, ugye, ami azt jelenti, hogy egy adott évben, egy adott gazdaságban előállított új érték. És ezt össze is lehet természetesen hasonlítani, idősorosan ezt tetszenek látni itt. Nem tudunk jobbat, és össze szoktuk hasonlítani nemzetközileg is. Ez kevésbé látszik talán ezen a nagy ábrán, igen. Ez azt mutatja, hogy az Európai Unió tagállamainak a GDP-je egyfőre esően hogy néz ki. 2000-ben, tehát a ezredfordulón a magyar GDP az 54%-át képviselte az uniós átlagnak. Természetesen egyfőre számítjuk ezt mindig, mert ugye, mint teszek látni, Luxemburg van az elején, az uniós átlag majdnem 2,5-szeresen állok az egyfőre eső GDP, de nyilván ez csak az egyfőre eső, és nem a luxemburgi gazdasági potenciál jelenti, hát tudjuk, hogy Luxemburgnak nincs túl sok hadosztálya, szóval nem ezen múlik, de ugye egy 400 ezeres országban ez azt jelenti, hogy igen, jól élnek. Ezért nagyon érdekes, hogy 5 évvel ezelőtt, 6 éve most már érte utol, Kína Németországnak a GDP-jét, a összegét. Ami ugye azt jelentette, hogy akkor már csak 15-ször volt fejlettebb Németország, legalábbis a GDP tekintve, mint Kína, mert Kínának ugye 82 millió lakosa volt akkor is, ma is Németországnak. Kínának akkor volt 1 milliárd 250 millió, most 1 milliárd 310 millió van, mire kimondtam, 10-zel többen vannak. Szóval ugye egy nagyon gyorsan fejlődő országról van szó ilyen szempontból. Azóta most már utolérte Japánt, és most már tulajdonképpen, ha úgy veszük, a második legnagyobb gazdaság potenciáljában Kína. Ha az Európai Uniót egy gazdaságnak vennénk, akkor természetesen ez a gazdaság lenne a második. Magyarország e tekintetben nem áll túl jól, mert 2000-ben még 20. helyen voltunk, a térségünkben csak Szlovénia és Csehország volt előttünk, ugye Szlovénia hajdani Jugoszláviának a legfejlettebb tartománya volt, Csehország meg amióta a Magyar Statisztikai Szolgált önállóan tevékenykedik, ez a kiegyezés éve 1867, azóta mindig Csehország előttünk volt, és az összes többi ország mögöttünk, aztán azóta megyünk lefelé, most éppen a 24. helyen vagyunk, a tavalyi adatok szerint, és Lettország is hát nagy valószínűséggel idén vagy legkésőbb jövőre utolér bennünket. Hát ez nem túl jó adat, tovább is megyek gyorsan. Nézzük meg a másik olyan kérdést, ami a statisztika számára nagyon fontos, hogy ugye a statisztika az egyben a hivatalos statisztikai szolgálat tevékenységét is jelenti, és e tekintetben a statisztika az közszolgálati tevékenységként alakult ki, statisztikai szolgálatok vannak a világban, és ezek a szolgálatok, ezek azért jöttek létre, egyébként az első magyar statisztikai szervezet a 1848-ban jön létre a felelős magyar minisztérium részeként, mert hogy a statisztikai adatokra szüksége van a kormányzatnak, azóta is minden kormányzat működte statisztikai szolgálatot. Ezek ugyanis nélkülözhetetlenek, ezek az információk a gazdaság, társadalmi irányítás számára. Természetesen ugye van ennek egy anyagi oka is, hogy ezek rendkívül költséges adatgyűjtések, adatfeldolgozások. Ezeket ugye az adófizetők pénzéből finanszírozzák, és természetes módon annak megfelelően járnak el, tehát jogszabállyal kell elrendelni. Ezt az állam törvényben rendeli el. Ettől kezdve, hogyha kötelező egy adatgyűjtés, ha természetes személyekre vonatkozik, azt törvényel kell elrendelni, ha magánszemélyekre vonatkozik, ha pedig cégekre, gazdasági szervezetekre, akkor kormányrendelettel, annál alacsonyabb szintű jogszabállyal ilyet nem lehet elrendelni. És akkor vannak még nagyon szigorú normák, például minden statisztikai adat nyilvános, ezt nem lehet titkosítani, a belügyminisztérium se titkosítja, csak nem közli az adatokat. Általában még az is hozzátartozik ez, ami már a statisztika etikai szabályai közé tartozik, hogy a statisztikai adatok közlését is előre meghatározott időpontban teszik meg. Minden fejlett ország ma már közli a statisztikai tájékoztatási naptárát, mint már minden statisztikai szolgált egy évre előre, amivel azt is jelzi, hogy nem tart vissza adatot, akármi is történik, választás, földrengés, kormánybuktatás, tehát bármi történhet, az adatokat akkor közlik, amikor közlik. A statisztikai szolgálat szakmailag független szervezet, tehát ezeket mind be kell tartani, és ez úgy néz ki, ugye ezt a statisztikai törvény világosan meghatározza, mindjárt az első szakaszában, hogy a statisztikának az a feladata, hogy valósághű és tárgyilagos képet adjon a gazdaság, a társadalom folyamatairól és jelenségeiről, a környezet állapotáról, az államhatalmi és közigazgatási szervek, a különböző társadalmi szervezetek és a társadalom tagjai számára, ezt mondja ki mindjárt az első szakasza a statisztikai törvénynek, és akkor erre létrehoztak egy hivatalos statisztikai szolgálatot. Ez áll a Központi Statisztikai Hivatalból, amely ugye a statisztikai módszertan felelőse és a statisztika összefoglalója. Minden minisztérium tagja a hivatalos statisztikai szolgálatnak, hiszen nagyon sok statisztikai adatgyűjtést minisztériumi statisztikai szervezetek végeznek, és akkor van még néhány szervezet, a Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal, és még 10 napig a pénzügyi szervezetek vagy 12 napig, bocsánat, a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, amelyek nem kormányzati szervek, tehát önállóan működnek, de nyilván a statisztikai törvénynek megfelelően járnak el, ahhoz, hogy egységes legyen a szervezet, illetve egységes legyen tehát maga hivatalos statisztikai szolgálat. Erre mondtam, hogy ezeket nagyon szigorú szabályok határozzák meg, ez kapcsolódnak etikai normák, amelyek ezt segítik. Az Európai Unióban is van egy egységes statisztikai rendszer, amely az európai statisztikák egységesítésére, azoknak az egységes fejlesztésére szolgál, ami meg azért fontos, mert ha különbözőek az adatszolgáltatások és különböző adatgyűjtési metodikákat alkalmaznak, vagy netalántán számítási módszereket, akkor nem lennének összehasonlíthatók ezek az adatok természetesen. Tehát akkor jönne ez a mi mennyi, mint a viccben. Ezt egy európai parlament és tanácsi rendelet határozza meg, és van egy Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság, ez nagy tekintélyű statisztikusokból, professzorokból, korábbi európai politikusokból áll, úgy értem, hogy gyakorlati politikusokból, amely tulajdonképpen segít a statisztikai tevékenység összehangolásában, a stratégia meghatározásában. Van egy rendszerbizottság, amely a tagállamok statisztikai hivatali elnökeiből, illetve az Eurostat főigazgatójából áll, és maga az Eurostat, amely az Európai Bizottság statisztikai hivatala. Ez Luxemburgban székel, igen, kellemes körülmények között, és ott hangolják össze az európai statisztikát. Na most, ha gazdaság statisztikára térek rá, akkor itt a statisztikusnak ugye az a feladata, erre utaltam már az imént, hogy valamilyen módon azokat a fogalmakat, amelyeket a közgazdász, a közgazdaságtan használ, le kell fordítani a statisztikai nyelvre, hogy az érthető legyen, a statisztikai fogalmakkal megközelíthető legyen, és akkor hozzá lehet illeszteni azokat a statisztikai eszközöket, módszereket, mutatókat, amelyek lehetővé teszik, hogy aztán értelmes választ adjunk a kérdésre. Most nem akarom minősíteni a kérdést. Erre én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy soha ne arra válaszoljunk, amit kérdeznek, hanem arra, amit kérdezniük kellett volna, és akkor mindjárt áthidaljuk ezt a problémát. Természetesen ennek függvényében aztán meg lehet tervezni az adatgyűjtést, az adatfeldolgozást, és akkor lehet a megfelelő elemzéseket készíteni. Itt van egy megint csak szigorú etikai norma, a statisztikus csak olyan elemzést készíthet, amely elemzés objektív, a szónak abban az értelmében, hogy nem minősíti a folyamatokat, nem értékeli, kizárólag olyan megállapításokat tesz, amely az olvasó számára megértést segíti. Tehát ha azt írja, hogy most éppen az infláció nőtt, akkor le lehet írni, hogy ennek nemzetközi oka is vannak, mert máshol is nő, vagy van egy szezonhatás, és azért nő. Tehát ilyen típusú megjegyzéseket lehet írni, vagy pedig ez eltér az idősortól, tehát ez egy meglepő adat, mert az eddigi folyamatokból és más adatokból nem ez következne. Tehát ilyen típusú megjegyzéseket és soha nem véleményeket írunk. Na most itt természetesen ugyanakkor mindig a közgazdaságtudomány fogalmait kell használnunk, mert ha nem ezt tennénk, akkor nem értenénk meg egymást. Tehát a statisztikának ebben ehhez kell igazodnia. És itt az az igazi dilemma, hogy mi van akkor, hogyha nem közvetlenül mérhető jelenségekről, folyamatokról van szó, akkor a statisztikusnak és a közgazdásznak kell együttesen megtalálni aztokat a kompromisszumokat, hogy hogy lehet mérhetővé tenni, vagy leírni mégiscsak a statisztika nyelvén ezeket a folyamatokat. Itt hadd mutassak két példát. Az egyik ugye, hogy sok adót fizetünk, vagy keveset. Ez hogy tudja a statisztikus megközelíteni? Egy módon van egy konkrét mutató, hogy a bruttó hazai termékből mennyi az adó és járulék centralizáció. Ez ugye kiderül a költségvetési törvényből, illetve az árszámadási törvényből, hogy összesen mennyi adót kell fizetni, ez az adó és járulék centralizáció. Természetesen ezt lehet tovább cizellálni, hogy mennyi volt a személyjövedelemadó, mennyi a vállalati adó, a nyereségadó, és így tovább, de értelemszerűen most az összes adóra lehet mondani, hogy most csökkente az adó mérték, vagy nem csökkent, hát ezt egy ábrán jól lehet jellemezni, vagy a másik, ami most éppen vita a kérdés, hogy most csökken-e a rezsi, nő, többet fizetünk-e a gázért, kevesebbet. Erre van egy mutató a fogyasztói árindexen belül, amikor a fogyasztói kosarat nézzük, akkor ott van egy olyan kosár rész, vagy egy olyan csoport, termékcsoport, ami a háztartási energia jelenti, annak ugye az árát külön-külön megfigyelik, és akkor itt látható, hogy ez hogy alakult, valóban van egy jelentős csökkenés, ugye? De hát azért még a szintek között ugye jól látszik, hogy mi történt. Vagy egy harmadik mutató, hogy most eladósodtunk, kevésbé adósodtunk, visszaadtuk-e, nem adtuk vissza. Ezt megint úgy lehet jellemezni, hogy megnézzük a bruttó adósságállományt a GDP-hez mérten. Ugye minden évben ezt kiszámolja a KSH, a GDP-t megvan, hogy mennyi a bruttó adósság, ezt közli a Nemzeti Bank. Az utolsó két oszlop pedig az elmúlt két negyedévet mutatja. És a másik csoportja a statisztikának ugye a társadalmi jelzőszámoknak a csoportja. A társadalmi jelzőszámok egy kicsit más természetű mutatók, ott a társadalmi folyamatokat mérjük, társadalmi folyamatokat akarjuk megközelíteni, az életkörülményeket, a jólétet akarjuk mérni, illetve ami nagyon fontos, hogy ennek a változásait akarjuk bemutatni. Sőt, még van egy olyan szempontja is a jelzőszámoknak, hogy lehetőség szerint a viszonylag kisebb változásokat is tükrözze. Tehát nem lehet azt mondani, hogy így 50 év távlatából úgy jól mennek a dolgok, mert azt kell nézni, hogy egyik évről a másikra mi történik, mert az érdekli az embereket. Ugye, tehát erre mindig vigyázni kell, hogy itt ne a nagy átlagokkal foglalkozzunk, ahogy viccesen szokták mondani, hogy valaki mondhatja, hogy a feje a mikrohullámú sütőben van, a lába a frigiderben, és úgy akkor átlagosan rendben van a dolog. Mert nem biztos, hogy a részletek is rendben vannak. Tehát erre nagyon kell ügyelni a statisztikánál, és különösen a társadalom statisztikánál, ahol vannak olyan mutatószámok, amelyek objektívek, és vannak olyanok, amelyek szubjektívek, és ezt nem úgy kell érteni, hogy ez a szubjektív mutatószám ez nem használható, vagy nem jó, és csak valamit mondanak, mert azért ez is lefordítható a statisztika nyelvére. Tehát, ahogy mondtam, a társadalmi változásokat és a jólétet próbálja mérni és leírni, és tulajdonképpen a társadalmi jelzőszámokkal szoktuk rendszeresen bemutatni azokat a változásokat, amik a társadalomba bekövetkeznek, vagy bekövetkezhetnek. Ami megint ugye a statisztika nyelvén azt jelenti, hogy a változásokat jelezzük. Ez nagyon érdekes, hogy sokszor a társadalom tagjai nem ugyanazt érzékelik. Erre egy példa, hogyha az árak emelkednek, azt sokkal jobban megérzik, és általában azt szokták mondani, hogy a KSH biztos alulbecsüli az árindexet, és akkor arra gyanakszanak, hogy ennek biztos az az oka, hogy beleszámítjuk a lépegető exkavátort is, amit ugye viszonylag kevesen vásárolnak, tejet, kenyeret, meg húst annál többen, és akkor biztos torzítanak az adatok. Hát súlyozott átlagokkal számolunk természetesen, de csak arra mondtam, hogy az érzet nagyon gyakran más, vagy a reál keresetnél az a tapasztalat, hogy ilyen 1% körüli növekedést nem nagyon érzékelnek az emberek. Tehát az legalább ilyen 2,5-3%-os reálkeresett növekedés kell, hogy erre azt mondják az emberek, hogy tényleg nőtt a keresetük. Ezért aztán a társadalmi jelzőszámoknál azt szoktuk mondani, hogy lehetőség szerint teljes körű legyen, minden lényeges területre kiterjedjen. Ez nagyon fontos, hogy nem szabad kiragadni egy vagy két elemet. Ahogy az előbb mondtam, a statisztikának mindig dilemmája, hogy kevés vagy sok mutatót használjon. Erre azt mondjuk, hogy a lehető legkevesebbet. Nincs a társadalmi jelzőszámoknak olyan szinonimája, mint a GDP a gazdaság statisztikában. Egyet, ha szoktak mondani, akkor az a születéskor várható átlagos élettartam, ami egyébként egy demográfiai, vagy ha tetszik, népesedés statisztikai mutató, ez a születéskor várható életkilátásokat fejezi ki, amit mi meg nem nagyon szeretünk használni, mert a fejlettségünkhöz képest ebben igen-igen rosszul állunk, a magyar várható átlagos élettartama születéskor, ez most már férfiaknál elérte a 70 évet, a nőknél a 78,5 évet, két nemre együtt 74 év, de ez még mindig 5 évvel alacsonyabb, mint a fejlett országokban. Tehát ennyivel kevesebbet élünk. Ennek sok oka van, az egészségügy színvonala is, de az kevésbé, a életmód, alkoholizmus, szóval sok minden szerepet játszik ebbe, ezért mi nem nagyon szeretjük ezt a mutatót használni, mert akkor még hátrább lennénk, mint ahogy egyébként vagyunk. De ezért inkább egy olyan 6-8-10 modell, tehát 6-8-10 mutatóból álló modellel szokták jellemezni a társadalmi helyzetet. De ahogy mondtam, minél kevesebbet, és ahogy az előbb már utaltam rá, az a célszerű, hogy az egészen kis változásokat is mérje. És persze itt van egy nagy dilemma, hogy erre már utaltam az imént, hogy idősorokkal foglalkozik a statisztika. Minél hosszabb az idősor, annál megbízhatóbbak az adataink, és annál magabiztosabban tudunk bármit állítani. De ez meg éppen ellentétes a társadalmi igényel nagyon gyakran, hogy egy ilyen extrém példát mondjak. Ha megnézzük, hogy miből van a leghosszabb idősor a statisztikai szolgálatnak, akkor majdnem biztos, hogy a lóállomány alakulásáról, mert ezt már a kiegyezés korában is gyűjtötték, ugye akkor ez nagyon fontos adat volt. Hát most meg ugye azért az annyira nem izgalmas adat, miközben mondjuk bizonyos technológiai változásokra meg kíváncsiak vagyunk, de ahhoz meg nem elég hosszúak az idősorok. Ugye a tőzsdén is ez a probléma, hogy egy más természetű példát mondjak. Ugye minél régebben van egy papír a tőzsdén, annál könnyebb becsléseket végezni, mert hosszú az idősor, látni lehet, hogy milyen jelenségek, hogy reagál az adott papír. De közben az érintettek meg arra kíváncsiak, hogy az éppen tavaly bevezetett papír hogyan viselkedik, miközben arról meg nincs idősor. Tehát, na most... Az előbb már utaltam, hogy objektív és szubjektív jelzőszámok. Ez azért érdekes, mert ez egy fontos kérdés a statisztikai adatok megítélésénél, hogy vannak ugye az objektív jelzőszámok, ezek világosak, ugye ezek egy adott társadalmi gazdasági jelenséget mérnek, de vannak közben szubjektív jelzőszámok is. Ezek ilyen származtatott jelzőszámok, egy pár példát, hogy az osztály és réteghelyzet hogy alakul, a foglalkozással való elégedettség, a közbiztonság. Ezek tulajdonképpen tényleg szubjektív elemek, ugye ezt tetszenek látni. Eleve a társadalmi statisztika az módszerében is, adagyűjtési módszerében is eltér a gazdaságstatisztikától. A gazdaságstatisztika többnyire ugye objektív elemeket mér, általában bizonylati elven alapszik, ma már az a fő szabály, hogy elektronikusan közlik a cégek. Kivéve az agrárstatisztikát, ott a kistermelőktől ezt nem szokták megkövetelni, az egy inkább lakossági típusú felvétel az adatgyűjtés módszere szerint. Ezzel szemben a lakossági felvételek tipikusan kikérdezésen vagy önkitöltésen alapulnak, ha bár megjegyzem, hogy például a tavaly előtti népszámlálásnál már önkéntesen a lakosság 20%-a elektronikusan töltötte ki a kérdőíveket. De főszabályként azért itt kikérdezés van, bevallás elve érvényesül, tehát nem szoktunk okmányokat kérni, mert ez bizalmatlanságot szülne. Tehát ezért ez egy egészen más természetű adatszolgáltatás. De ennek ellenére bizonyos szubjektív elemeket lehet mérni. Hogy egy egyszerű példát mondjak, közbiztonság. Ezt nem lehet úgy megbecsülni, hogy adjon rá egy osztályzatot, ezt is lehet. Általában azt szoktunk mondani, hogy próbálja meg egy ötfokozatú skálán minősíteni, hogy közepes, vagy átlagos, az átlagosnál jobb, az átlagosnál lényegesen jobb, átlagosnál rosszabb, az átlagosnál lényegesen rosszabb. És akkor ezt 1-től 5-ig osztályozzuk, már is van egy átlag. Hát ha 1000 embert kérdezünk meg, vagy 5000-et, vagy 15000-et, az már mutat valamit. És akkor... Ez még mindig nem az általános jellemzője a közbiztonságnak, hogy 3,5, és akkor azt beírják a rendőrfőkapitány képzeletbeli indexébe, hanem ez úgy értendő, hogy ahogy mondtam, ugye a statisztika az összehasonlítások tudománya, a következő évben végrehajtunk egy hasonló felvételt, és megkérdezzük, hogy hogy látják a közbiztonságot ugyanezzel a módszerrel, és akkor az előző 3,5 helyett azt mondják, hogy 3,9, akkor azt lehet mondani, hogy javult a közbiztonság érzet. De össze lehet hasonlítani városokat is, hogy Szegeden jobb a közbiztonság érzet, mint Pécsett, és ez nagy valószínűséggel igaz is most legutóbbi események kapcsán. De ilyen módon a szubjektív adatokat is objektívvé lehet tenni, és az összehasonlítás erejéig mindenképpen ezt meg lehet határozni. Természetesen itt vannak különböző modellek, amelyek eltérő jelzőszámokat alkalmaznak. Ez tulajdonképpen egy-egy kutató szíve joga, hogy milyen módszereket, milyen jelzőszámokat alkalmaz. Egyetlen szigorú szabály természetesen, hogy előbb kell meghatározni az, hogy milyen jelzőszámokat alkalmaz, és utána megnézni a konkrét adatokat, és nem fordítva, ugye, mert akkor az már nem torzítatlan lesz. Itt is hadd mutassak egy-két példát. Az egyik, ugye a legkényesebb dolog, ami legnehezebb mérni, a háztartások tényleges fogyasztása, ezt a makroadatokból, a nemzeti számlákból, a GDP számítás során szoktuk meghatározni negyedévenként, amely ugye szintén ugye az előző év azonos időszakához viszonyít, ha csökken, ugye akkor nulla alatt van, ha növekszik, nulla fölött van, ugye ez egy hagyományos módszer, ez a jövedelemre vonatkozik, mégpedig és a jövedelem alapján a tényleges fogyasztásra, tehát amit aztán fogyasztásra költenek az emberek, vagy a másik, hogy alakul a foglalkoztatottak száma, ugye ma az egyik legkényesebb, vagy legérzékenyebb statisztikai adat. Itt ugye mutatja, hogy hogyan alakul a foglalkoztatottság, ennek pandantjaként a munkanélküliség iránt. Megjegyzem, hogy ez olyan típusú mutató, amelynél ez egy lakossági felvétel, minden negyed évben 45 ezer családhoz mennek ki a kérdezőbiztosok, úgyhogy havonta 15-15 ezerhez, és megkérdezik, hogy az előző héten volt-e legalább egy órányi kereső tevékenysége. Ezt aztán szokták is vitatni, hogy hát micsoda marhasság, hogy hát ha egy órát dolgozott, akkor már foglalkoztatottnak minősül. Ez nem így van, mert pontosan ez a kérdés, feltevés teszi lehetővé, hogy megbízható választ kapjunk. Ugye az előadás eleje felé említettem ezt az egyformát kell hazudni logikát. Ilyen értelemben, ha megkérdeznénk, hogy dolgozott-e az előző héten, akkor a feketén foglalkoztatott nem biztos, hogy ezt válaszolná, hogy igen. Ha viszont azt kérdezzük tőle, hogy az előző héten egy órát dolgozott, erre nyugodtan mer igennel válaszolni, ha dolgozott, mert hát ebbe az is belefér, hogy a szomszédnak kivágta a cseresznye fáját, és ezért kapott 2000 forintot. Most lehet, hogy ilyen is van, és ezért bevesszük a statisztikába foglalkoztatottként, de ez olyan minimális, hogy ez elhanyagolható. Na most, tehát ezért ez egy lakossági felvétel, és van egy másik, a regisztrált álláskeresők számának alakulása, ez meg egy igazgatási statisztika, ott ez azon múlik, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz ki az, aki bejelentkezik munkanélküliként. Ez már az érdekeltségen is múlik, most kevésbé érdekeltek az emberek, hogy bejelentkeznek, mert rövidebb ideig kapnak ellátást. Tehát ez is tartozik. Az előbbiben meg az is benne van, hogyha aki külföldön dolgozik, azt is beleszámítja a statisztika a módszertan szerint, ha fél éven belül dolgozik külföldön. És akkor egy következő témakör, ezt már csak érinteni szeretném, a mintavételek témakörét, ami azért nagyon fontos, mert a modern statisztikában gyakorlatilag már alig-alig van teljes körű felvétel. Népszámlálás van, egy-egy gazdasági szervezet felvétel, de az is azért van, hogy megalapozza a mintavételt. Tehát gyakorlatilag csak mintavételeken alapszik a statisztika, és itt mindjárt fölmerül az a kérdés, hogy a mintavétel az megbízható-e. A modern statisztikai módszerekkel készített mintavétel igen, mégpedig figyelembe kell venni természetesen, hogy vannak mintavételi hibák, mert ha 2000, 5000 vagy 100 000 embert kérdezünk meg, és nem 10 milliót, akkor nyilván van egy mintavételi hiba. Itt egy szigorú szabály van, hogy ezt a hibát mindig pontosan ki kell számolni, és meg kell mondani. hogy egy közkeletű példát mondjak, ami rendszeresen ugye látható, közlik ezeket a pártpreferencia vizsgálatokat, mondják, hogy X pártnak A százalék a támogatottsága, B, Y pártnak meg B százalék. Itt mindig figyelni kell, hogy mennyi a hiba határ. Ez például ezeknél a felvételeknél ilyen 2,5-3 százalék, vagyis magyarán, ha 6 százaléknál kisebb különbség van két szervezet között, akkor azt kell mondani, hogy az hiba határon belül van. De természetesen vannak nem mintavételi hibák, például válaszadási hibák, amikor valaki nem azt mondja, amit gondol, mert valamiért úgy ítéli meg, hogy ő nem köti ezt a kérdező biztos orrára, vagy megváltozik az álláspontja, tehát sok egyéb dolog van. De az a lényeg, hogy a véletlen és nem véletlen kiválasztás közül mindig a véletlen kiválasztást kell alkalmazni, ha erre lehetőség van. Van nem véletlen kiválasztás is, de akkor nagyon határozottan és pontosan hozzá kell tenni, hogy ennek mi az oka. A nem véletlen kiválasztás ugyanis kockázatos. A véletlen kiválasztás azt jelenti, hogy minden elemnek egyforma esélye van arra, hogy bekerüljön a mintába, és ilyenkor beszélünk arra, hogy a minta reprezentatív, ami azt jelenti, hogy a minta sokasság jellemzői megegyeznek az alapsokasság jellemzőivel. Tehát például, ha a népesség 19% a diplomás, pont ennyi a 25 éven felül népesség 19% a diplomás, akkor a mintában is 19%-nyi diplomásnak kell lenni. Ha a népesség 17% lakik Budapesten, akkor a mintában is ennyinek kell lenni. Ha a népesség 30% lakik községben, a mintában is ennyinek kell lenni. Természetesen meghatározni, hogy mik azok a kérdések, amire reprezentatívnak kell lenni. Az előbb említett közén kutatásoknál a nem, az életkor, az iskolai végzettség meg a lakóhely típusa. Az, de nyilván mindenre ugyanis nem lehet, mert akkor teljes körű lenne, tehát mondjuk például a hajszínre nem kell reprezentatívnak lenni a mintának, mert a dolog természetéből következően valószínűleg a párt preferenciát kevéssé határozza meg a hajszín. Tehát mindig így kell érteni a reprezentativitást. Na most, amikor megvan a mintából az eredmény, akkor meg kell határozni azt az intervallumot, amely intervallum lehetővé teszi, hogy az adatokat értékelni tudjuk. Ez lehet egy pontbecslés, ezt nem szoktuk alkalmazni, inkább a konfidencia intervallum számításánál, tehát intervallum becslést adunk. Maga a konfidencia intervallum, tehát azt jelenti, hogy az adott hibahatárok között érvényesek azok az adatok, amelyeket közlünk. Lásd, amit az előbb mondtam, hogy plusz-minusz 2,5%. De miután mintáról van szó, azt soha nem mondhatjuk, hogy 100%-os a megbízhatóság. Tehát ezt hozzá kell tenni. Mintából soha nem mondhatjuk, hogy 100%-os a megbízhatóság, ugyanis a gyakorlatban 95%-os megbízhatósági szintet szoktunk kikötni. Lehet 99-et is, mondjuk egy gyógyszerkísérletnél nyilván nem lehet azt mondani, hogy hát kikísérleteszük a gyógyszert, hát 1000 ember meghalt, viszont többiek meggyógyultak, hát nyilván ilyet nem lehet tenni. Ott mások a szempontok, egy pártpreferencia vizsgálatnál bőven elég a 95%, de ez azt jelenti, hogy 100 mintából lehet 5 olyan, amikor az előbb mondtam, hogy 2,5-3% a hibahatár, elképzelhető 100-ból 5 olyan, amikor mégis kívül van ezen az intervallumon. Ezt jelenti a 95%-os megbízhatóság. Tehát ezért például mindig szoktuk is mondani, amikor ilyen mintavételes eljárásból kapunk eredményt, hogy meg kell nézni mindig az idősort. Ha ez nagyon kilóg, akkor arra kell gyanakodni, hogy esetleg egy olyan mintát kaptunk, hogy az előbbi példát folytassam. Ugye a nagy közönkutató intézetek havonta készítenek ilyen felvételt, tehát mondjuk egy választási ciklusban, hát nyáron nem szoktak egy hónapot általában kihagynak, de 40-nél több közönkutatást végeznek a nagy intézetek. Hát az azt jelenti, ugye, hogy a 40-ből már egy biztosan lesz, de lehet, hogy kettő, amikor ez a probléma előáll. Tehát nem biztos, hogy amikor megjelenik egy intézetnek egy furcsa adat, akkor mindjárt arra kell gyanakodni, hogy csaltak, hanem lehet, hogy egyszerűen ebbe a helyzetbe kerültek. Tehát ezért mondtam azt, hogy a 100 mintavételből 95-ször lehet garantálni, hogy a confidence intervallum ideér. És akkor ennek alapján ki tudjuk számolni, most ennek a részleteiben nem mennék bele, a maximális hibát. Erre mondtam, hogy itt például ez a plusz-minusz 2,5%, tehát azt jelenti, hogy ez ilyen módon meghatározható. Tehát, de természetesen utána itt véletlen változóról van szó, azt mindig látni kell, hogy a statisztika a sztohasztikus folyamatokkal foglalkozik, tendenciákat jelöl. Még mondjuk a fizikában vannak determinisztikus folyamatok, ami ugye a newtoni fizika tipikusan ilyen, a statisztika sztohasztikus folyamatokkal foglalkozik. Ezt nagyon jól kell érzékelni. És legvégül szeretném még a hipotézis vizsgálatot említeni, amelynek az a lényege, hogy van egy becslés, egy mintából adódó eredményünk, és azt megpróbáljuk valamilyen módon érvényesíteni. És azért hivatkozom erre, mert ez megint egy nagyon fontos módszere a statisztikának, amikor mérni akarjuk a folyamatokat, hogy valamilyen alapsokaságra vonatkozóan van egy feltevésünk, hogy az ipari termeléssel mi történt, hogy a fogyasztói árindex számításnál bizonyos elemek hogyan alakultak. Ezt egy minta alapján ellenőrizzük olyan módon, hogy lehetőség szerint olyan eredményt kapjunk, ami a legkisebb hibával értelmezhető, és akkor legvégül hadd mutassam azt, hogy ezt hogyan tesszük. Van egy hipotézisünk, azt mondjuk, hogy az a feltevésünk elfogadható. Akkor két eset van, elképzelhető, hogy ez a hipotézis igaz, akkor és elfogadjuk, helyes döntést hoztunk. Mert tényleg igaz, rendben van. Elképzelhető, hogy pont az a bizonyos 95%-os problémába ütközünk, és hamis a hipotézisünk, mi mégis elfogadjuk, ezt nevezzük másodfajú hibának, illetve hogyha igaz a hipotézisünk, és mégis elvetjük, ez az első fajú hiba. Ez mindig, természetesen ha hamis és elvetjük, akkor nincs probléma. Itt mindig a statisztikusnak és a szakma, másik szakma képviselőnek együtt kell eldönteni, hogy mit tegyen, és itt mindig, úgy mondom ezt, nem teljesen szakszerű kifejezés, de érteni fogják, a legkisebb rosszat kell választani. Tehát ha például arról van szó, hogy egy repülőgép fődarabot le kellett cserélni, iszonyú drága, megvannak a próbák, megnéztük, hogy mennyit bír ki, akkor nyilván azt mondom, hogy nem szabad azt tenni, hogy a másodfajú hibát elkövetem, mert ez csak akkor derül ki, amikor a levegőben van a gép, és ugye hát szoktuk mondani, persze a fizika törvényei szerint kép még sosem maradt a levegőbe, de nem mindegy, ugye, hogy érkezik le. Tehát itt a másodfajú hibát biztosan nem szabad elkövetni. Ha mondjuk egy gépkocsiról van szó, akkor, és cseréljek-e motort, akkor lehet, hogy itt elkövethetem, akkor inkább azt mondom, hogy válaszom az első fajú hibát, mert nem cserélek motort 1,5 millióért, lerobbanok az országúton, akkor majd elvontatnak. Tehát megint azért mondtam ezt a banális példát, hogy érzékeltessem, hogy itt nincsenek abszolút megoldások. Nincs abszolút jó vagy abszolút rossz. A statisztika azt tudja tenni, hogy hozzásegíti a társtudományok kutatóit, szakembereket, meg a közvéleményt ahhoz, hogy megértse ezeket a folyamatokat. Tehát itt együttműködünk, és így lehet mérni ezeket a folyamatokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valami abszolút jó vagy abszolút rossz, hanem értékelni kell ezeket a folyamatokat, de természetesen ez torzításmentes adatokra van szükség, és mindent meg kell tenni ahhoz, hogy ezek megbízhatóak legyenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyiben szerettem volna fölhívni a figyelmüket.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Szalai Tamás, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar PhD hallgatója tartja meg A porból lettünk, porrá leszünk. De honnan lett a por? A szupernova robbanások és a kozmikus porképződés kapcsolata című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!